Voltak ilyen különleges gyümölcsök, a legérdekesebb az a jackfruit volt, az ilyen nagy, mint egy nagy dinnye. Van képem is róla, csak most nincs betöltve. És fánterem. Ez akár 10-15 kg-os is lehet. Fánterem, képzeljék, hogy mint a dinnyefa lenne. És ha valakire rásik, akkor biztos megérzi. Ugye különlegesen néz ki. Van a magház, van a magja, ilyen nagy magja van, kőkemény. Van a magház körül a hús része. Hát mi nem tudtuk, hogy mit kell enni, elkezdtük enni a húst, akkor a magházat próbáltuk. Aztán észrevettük, ilyen fehér folyadék jött ki belőle. Aztán később kapcsoltunk, amikor száradt, az olyan volt, mint az olvasztott meleg rágógumi. Ragadt mindenhova, és nem tudtuk levakarni se. Próbáltuk vimmel, gyökérkefével, az arcunk olyan lett, a kezünk, és csak sikáltuk, és nem jött le, mint a rágógumi, amikor ragad. Átmentünk a szomszédba, ott volt egy helyi kolléganő, Mama Csikingónak hívták, az volt a neve, és akkor mondjuk neki, hogy Mama Csikingó, baj van. Mi ez, hogy mit kell ezzel kezdeni? Jót nevedett rajtunk, azt mondja, hogy étolajjal kell bedörzsölni, tehát ruhát és étolajat kell venni, és azzal lejön, és le is jött. És a magházat kellett fogyasztani, végül kiderült. Tehát fantasztikus, amilyen sokféle gyümölcs van. Egy másik kedvencem a ceremonia, nem tudom, szeretik-e a mazsolás krémtúrót. Én is szeretem, úgyhogy ez van a természetben is, csak mazsola nélkül. Ugyanolyan íze van, mint a mazsolás krémtúrónak, csak mazsola nélkül. Ilyen csúnya barna zacskó, leveszi az ember a fáról, nem is gondolja, hogy mi az, egy nagyon ronda színe van neki kívül. Akkor felvágja, akkor belülről olyan, mint a krémtúró, ugyanolyan hófehér az íze is, enyhén vaníliás, édes íze van neki, lehet kiskanállal kanalazni. Fantasztikus, nem? Hogy milyen gyümölcsök vannak, gyönyörű a föld. Úgyhogy azonban valami történt ezzel a világgal, ami szép volt, ez ketté szakadt, ahogy tegnap is beszéltünk róla, a jóra és a rosszra. És hát az alapkérdés most az, hogy hát honnan származik a rossz? Ha minden jó volt, akkor hogyan cseppen bele ebbe a világba rossz? És hát itt a Biblia egy bukott angyal történetét mutatja be nekünk, a rosszal kapcsolatosan, akire visszavezethető maga a rossz. Úgyhogy ismerkedjünk meg ezzel a történettel. Egy bukott angyal, aki valamit tett. Úgyhogy megpróbáljuk kihámozni a bibliai szövegekből, beszámolókból, hogy mit is tett ez az angyal. Úgyhogy én azt mondanám, Szilárd, segítesz nekem néha felolvasni a biblia szöveget. Szilárd, felolvassa, és akkor megkérdezem, hogy önök mit értenek ez alatt, jó? És akkor megbeszéljük. Hát ahonnan jobban olvasott, teljesen mindegy. Csak segíts be nekem, hogy... Igen. Segíts be nekem, hogy akár fel is állsz nyugodtan, aztán... Én meg leülök, jó? Mire gondolnak, miről beszél ez a Biblia szöveg? Próbáljuk összegyűjteni az ismertető jeleket. Talán visszalapozok. Milyen teremtményről, vagy milyen szeméről van itt szó? Tökéletes volt. Bölcs volt, tehát intelligens volt. Szép volt, tökéletes szépségben, ugye? Akkor mi volt a funkciója? Egy kerub, vagy kérub, volt felkent, oltalmazó kérub. Erről annyit mondanék, hogy ez a legbelső köre volt az angyaloknak, Isten körül. Ilyen szeméről van szó, aki ez az angyal volt. Hát ez a személy, tehát egy vezetőbeosztású angyal volt, egy angyal fejedelem volt, vannak ilyenek a Bibliában megnevezve. Tudnak még más angyalfejedelmeket mondani? Hogy Biblia akiket említ, meg név szerint is megemlít egyet-kettőt. Gábriel, pontosan. Michael, ugye? És tehát ugyanilyen volt ő is. Tehát látjuk, hogy ilyen volt valamikor. Úgyhogy erről az angyalról, kérubról beszél a Biblia. Mi volt ennek az angyalnak a problémája? Tehát olvassuk ezt is el. Hát,
Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, hasonló leszek a magasságoshoz.
Mi történt ezzel az angyallal? Elszállt. Teljesen. Olyan akart lenni, mint Isten. Nem volt neki elég az, hogy beosztott volt valahol, hanem hová akarta, tehát mi volt a szíve vágya? Aha. Maga azt mondja, hogy az égbe megyek fel, és Isten csillagai fölé helyezem ülőszék. Tehát még az Istennél is nagyobb akart lenni. Ugye, ezt valaki úgy mondta mai napon, nehéz elmagyarázni, hogy honnan származik a bűn, de talán egy jó példa arra, hogy van egy vezérigazgató, meg van egy helyettes. Amint helyettes lett a helyettes, mi a célja? Nem? Ő legyen a vezérigazgató, tehát a főnöknek a főnöke lehessen. Teljesen emberi dolog, nem? Amit ma is látunk a világban számtalan sok helyen. Ugyanezt történt meg vele is. Mit gondolnak, hogy mi az, ami ezt elindította benne? Mi az, ami ezt kiválthatta? Tehát mi lehet az eredeti bűn? Tehát a... Tessék? Hatalomvágy, igen. Tessék? Irigység, igen, irigység, hatalomvágy, önzés, büszke, már meg is, hogy? Elégedetlenség, meg is találtuk az okát tulajdonképpen az egész folyamatnak, hogy nem elégedett meg azzal, ami volt, hanem megirigyelte azt, akinek több volt, az Istent, és azt mondja, akkor én olyan akarok lenni, mint az Isten. Sőt, nem is olyan, hanem több, mint az Isten. Érdekes egyébként, ez visszatér ma is, nem? Még emberek is, mint hogyha embereket is kísértene ez, hogy olyanok legyenek, mint az Isten. Tudnak erre példát mondani a történelemből? Hogy? Római császárok. Ugye, római császárok. Diktátorok. De akár Nagy Sándort is, ha vesszük. Nagy Sándor mit mondott magáról? Ő is azt mondta, hogy ő Isten. Nagy Sándor. Azért, mert azt mondta, ha ő azt mondja magáról, hogy ő király, akkor az összes király úgy fog rá tekinteni, mint egy riválisra. De hogyha ő magáról azt mondja, hogy Isten, akkor nem szégyen egy királynak behúdolni az Istennek. Ugye? És akkor ő magát kikiáltotta Istennek, ugyanezt tette Cézár is, hát onnan jött a császároknak is az ötlet, hogy ők is, ha Istenek, akkor a királyok gond nélkül behúdolnak, mert ez nem megalázó az ő számukra. Ugye Rákosi, lehetne mondani, azt hallottam, hogy ugye háromfajta vipera volt Magyarországon, volt a keresztes vipera, a homoki vipera, meg a Rákosi vipera. De ez komoly, tehát de most csak kettő van, miért? Nem tűrte a konkurenciát. És azt hallottam, hogy kiirtatta a Rákosi viperát, nehogy olyan vipera legyen, ami az ő nevét viseli. Ugye, tehát ez amikor emberek úgy elszállnak, nem? Tehát amikor nem tudják a határt, a korlátot, lehetne itt mondani, hogy Ceausescu, Hitler, meg mások, akik többek akartak lenni, vagy Sztálin, olvastam könyveket róla, hogy mi volt abban a korban. Lélegzet elállítani. Olvassanak utána, vannak kisebb, nagyobb publikációk, mi volt abban a korban, akár a Szovjetunióban, vagy a Oroszországban. Egyszerűen döbbenet. Tehát a legfőbb pártitkárok azt gondolták, hogy ők minden hatalomnak az urai. Tehát olyan dolgok megtörténtek, hogy az egyik, a KGB-nek az egyik vezetője, ez a 50-es években volt, elhatározta, hogy át kell rendezni a Szovjetunió térképét. Túl sok a falu. És átrendezték. Több százezer ember meghalt. Átrendezték. Döbbenet, nem? Egy parancs, és átrendezték. És kimentek a katonák, és átrendezték. Tehát valahol, amikor az emberekkel valami történik, mint vele is, vagy bekattan, irigység, önzés, nagyra vágyás, valami, akkor egyszerűen az ember is ugyanebben a kísértésbe el tud esni, nem? Úgyhogy milyen jó, hogy csak azok, mi nem, ugye? Nem? Meg kell figyelni, ez családon belül is igaz, nem? Családon belül is megtörténik, rokonságon belül is megtörténik. Igazam van? Nem? Megtörténik, amikor az egyik elnyomja a másikat. Ez a kísértés az elnyomásra, ez nagyon nagy sok ember számára. Úgyhogy ő volt az, akivel ez történt, hogy elindult a csillagok háborúja, az igazi, tehát nem a filmben, hanem az igazi csillagok háborúja. Egy kozmikus harc a világ mindenség ellenőrzésért, kontrollálásáért. Ugye a Jelenések könyve meg is fogalmazza ezt a háborút, tehát olvassuk is el, aztán megpróbáljuk értelmezni, hogy mit mond erről a háborúról.
Lett az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalát.
Uh-huh. Tehát mi tört ki a mennyben, ugye a békességnek a központjában, a világmindenség központjában, mi az, ami kitört ott? Ugye egy valós háború, igazi viszály. Ugye, és hát ki a sárkány? Sátán, sárkány, ördög, régi kígyó, ez ugyanaz a személy, itt megnevez a Biblia, Lucifernek is nevezi, ő lett a lázadás vezetője, Isten és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal és az ő angyalaival, egy igazi háborúhoz vezetett ez. Tehát döbbenet, hogy a mennyben kitört a háború, és ahogy folytatjuk az olvasást, akkor láthatjuk a háború kimenetelét is. Ki győzött a mennyben? Isten. Ugye? Azt is tudjuk, hogy milyen arányban volt a lázadás, hogy kétharmada az angyaloknak volt Isten pártján, és egyharmada követte. Ugye Lucifert az ő lázadásában, hogy hogyan követhette? Egy, az nagyon sok lehet. Tehát a szolgáló angyalok egyharmada átállt Sátánnak a pártjára, és hát hogyan állhatott át, csak feltételezni tudjuk, de milyen döbbenetes hatása van a rossz indulatú pletykának, lázításnak, amit háttérből el lehet indítani. Ugye lehet, hogy mondta azt, hogy hát Isten nem is olyan jó, ne higgyél neki többieknek, és elkezdte az ő saját érveit mondani, és ez egy olyan szakadáshoz vezetett, hogy egy harmada az angyaloknak átállt az ő oldalára, és hát mi lett az ő sorsuk? A Biblia szerint hova kerültek? Hát a földre. Ez nem igazságos, nem? De a földre. Miért pont ide? Hát miért nem a holdra? Nem? A Biblia azt mondja, a földre. Hát ez nem igazságos, hogy pont a földre. Hát nézzük meg, hogy mit is jelent ez. Tehát egy kozmikus háború, és az egyik felet, a lázadó felet száműzik, és a földre száműzik. Lukács 10 és 18-ban is olvassuk ezt. Tehát jelzi az, hogy Sátán kizárattatott a mennyből teljesen, tehát nem kapott többet bejárást oda, és hát hova került? Ugye a földre került, és hát itt végzi az ő tevékenységét a Biblia szerint, ugye egy olyan tevékenységet, aminek a jellegét jól megfogalmazza az eredeti szöveg. Ugye az ördögnek a neve az a diabolos, ami jelent csalót, ámítót, ellenlábas egyébként, az úgy is lehet fordítani ezt a kifejezést, egy ellenlábas, ami jól megfogalmazza, hogy mit tesz mindig. Ha Isten azt mondja, hogy A, akkor ő mit mond? B. Ha azt mondja, hogy jobb, akkor ő azt mondja, hogy bal. Tehát mindennek az ellenkezőjét teszi, amit Isten akar. Láttak már önök is biztos ilyen feszültséget, hogy két ember egymással nagy konfliktusban van. Az egyik mindegy, hogy mit mond, másiknak mi lesz a reakciója? Az ellenkezője. Ismerős ez most? Valamilyen szinten, vehetjük a nagy politikát is, nem? Van a két oldal, az egyik bármit mond, a másik az biztos, hogy az ellenkezőjét mondja. Úgyhogy oda se kell menni, hova? Nem kell, itt is, akár a saját életünkben is. Tehát ez nagyon emberi jellemző, ami kidomborodik. Ugye, és hát ennek ő a forrása, ennek a feszültségnek, a megtévesztésnek, az ellenlábas magatartásnak. Ugye itt főképp Istenről beszélünk, az Istennel való ellenkezésnek. Ugye? És folytatja tovább a Biblia, talán olvassuk el, hogy mit mond a Biblia.
Annak okáért őjetek eget, és akik lakoztok azokban, jaj, és a tenger lakosságban. Mert lesz áll az ördög hozzátok, nagy faraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.
Hát itt miről van szó? Mit mond itt a Biblia? Próbáljuk meg kihámozni. Visszalapozok. Öröm van a mennyben. Miért? Igen, megszabadultak. Ugye itt Jelenések 12-12 szerint Sátán levettetett a földre, megszabadult a mennytőle, és mit mond a földről? Azt mondja, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal teljes, mint aki tudja, kevés ideje van. Tehát lehet látni, hogy van itt egy lázító a földön, a Biblia egyértelműen bemutatja, aki nagy haraggal teljes, másrészt azt is mondja a Biblia, olyan, mint egy ordító oroszlán, aki szerte jár, keres, hogy kit elnyeljen, úgyhogy a Föld nagyon nehéz helyzetbe került így. Isten a Földet tehát akkor Sátán száműzése helyeként teremtette meg? Tehát ez egy nagyon komoly kérdés, hogy most akkor hogy van ez? Isten megalkotta a Földet azért, hogy legyen hova száműzni az ördögöt? És akkor bennünket meg ide helyezett. Az megint úgy tűnik, hogy nem fair, ugye? Hogyha akkor legalább minket vitt volna máshova, nem? Hát miért rakott bennünket ide össze egy bolygóra vele? Mi vagyunk az egyharmad? Hát remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem mi vagyunk az egyharmad. Hát nézzük meg, hogy mi van. Ugye az emberi életben tapasztaljuk azt, hogy ez tényleg így van. Itt a kísértő jelen, az ellenlábas, aki minden rosszra ráveszi az embert, és ráhangolja az embert. Az édeni állapotokat elveszítettük. Nem úgy működik a Föld, mint ahogy Isten teremtése után működött. Amikor megteremtette Isten az embert, akkor Mózes első könyve, első fejezet 28. verse szerint az embert megbízta valamivel, nézzük, hogy mivel is bízta meg. Tehát milyen státuszt kapott az ember a Földön? Uralkodói státusz. Ki volt ennek a Földnek a vezetője? Megbízott felelőse, sáfára vezető. Ádám volt. Úgyhogy Ádám, mint a vezetője, azt is mondhatnánk majdnem, mint a Föld királya, cselekedett itt a Földön, aki erre megbízást kapott Istentől, uralkodásra kapott megbízást, hogy tartsa karban a Földet, gondoskodjon, sáfárkodjon. Ugye ő volt a legintelligensebb lény ezen a Földön. Most nézzük meg, hogy mit is cselekszik Ádám és Éva ebben a státuszban itt a Földön. Látjuk, hogy van egy pontja az ördögnek itt a Földön, ami a kísértésnek a lehetőségét biztosítja a számára. Az Édenkertben olvastunk, meg hallottunk mindannyian arról, milyen fa volt az az Édenben, a kísértésfája. Almafa? Tiltott fa? Ugye a hagyomány szerint almafa, de nem tudjuk, hogy alma volt-e. Ugye, az nincs leírva, hogy almafa volt, csak azt tudjuk, hogy fa volt ott. Úgyhogy valamilyen gyümölcsfa volt ott, és megjelenik ott a kísértő, és tulajdonképpen a Sátán teljesen korlátozva volt az ő tevékenységében. Ő nem garázdálkodott a Földön. Azt mondta Istennek, hogy ott vagy, egy dolgot engedek meg neked, az, hogy kísértsed az embert. És az ember majd eldönti, mint a Földnek a vezetője, hogy kire hallgat, rám vagy rád. Az embernek meg volt ez a jogköre, ő volt a Föld uralkodója. És akkor kísérti őt a Sátán, ugye egy kígyó formájában. Kit kísértett? A férfit vagy a nőt? Igen. Nagyon nehéz kérdés, nem? Most mindjárt rátérünk a kérdés, hogy ki okozta mind a bajt, hogy már élünk, ugye? Mit kísértett ugye a kísértő? Azt olvassuk, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se jöttek. Igaz az, amit mond? Ja. Mi? Ezt mondta az Isten? Hát mit mondott az Isten? A kert minden fájáról lehettek, kivéve az egyet. Jön az ellenlábas, és mit mond? Pont az ellenkezőjét annak, mint amit Isten mondja, nem? Érdekes. Pont az ellenkezőjét. Mintha azt mondta volna Isten, hogy egy fáról sem szabad zenni, csak erről a fáról. Tehát ez a kísértőnek a sajátossága, úgyhogy nagyon egyértelműen leleplezi magát. Az asszony pedig elkezdte szemlélni a gyümölcsöt, de azt mondja, hogy nem, ez nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy sehonnan nem szabad, vagy mindenhonnan szabad enni, kivéve ezt az egy fát nem. Kertfájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mert kertnek közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Tudta Éva, hogy mit kell tenni? Na. És hogyan cselekedett? Azt mondja a kígyó, Isten mit mondott? Meghaltok, azt mondja a kígyó, nem haltok meg. Tipikus, nem? Ellenlábos. Mindenben az ellenkezőjét teszi. Nem haltok meg. És akkor esetleg Szilárd segíts az olvasásban, légy szíves.
Ha nem tudja az Isten, hogy amely napon tesztek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.
Mi volt ebben a kísértés az ember számára? Ez volt az igazi kísértés. Ezután cselekszik Éva. Mi volt a kísértés? Kíváncsiság. Egyik. Mi még? Mit ad tovább az ördög az asszonynak? Mit ültet a fülébe? Olyan leszel, mint az Isten. Mi volt, ami miatt elbukott az ördög? Olyan akart lenni, mint az Isten. Az, ami őt kísértette, azt átadta Évának, nem? Tehát az embernek. Amivel ő elbukott, azt adja tovább. Azt mondja, ez már bevált, ha az embert el akarom buktatni, azt használom, ami nálam is működött. És az embernek továbbadja, és azt olvassuk, hogy Éva szakított a fa terméséből, és evett abból, ami nagyon egyszerű cselekedetnek tűnik, azonban ebben a pozícióban, amiben ők voltak, Ádám és Éva, ez egy nagyon komoly tett volt. Mi dőlt itt el? Aha, a jövő, az engedelmesség, hogy kire hallgat az ember. Az Istenre, vagy a sátára. Elég volt ennyi egy fa ahhoz, hogy ezt Isten tesztelje? Mekkora dolgot kell ahhoz kérni, hogy teszteljem egy gyermek engedelmességét? Mekkorát kell kérni? A legkisebben is lehet tesztelni, nem? Még azon is, hogy egy hajszálat tegyen odébb, nem? Bármivel lehet tesztelni. Nem a dolog mérete számít, hanem mi? Hogy mit tesz a gyermek, az számít. Hogy engedi a szülőnek. És itt is ez történt. Éva, ugye Évát elámította az ördög, gonosz egy ámító, ugye, egy ellenlábas, és hallgatott rá Éva. Mi volt az első bűn tehát, és ki követte az első bűnt? Tehát a nő vagy a férfi? Nő? Én azt szoktam, hogy nem a nő követte. A férfi, mert magára hagyta az asszonyt, nem? Úgyhogy férfiak, ezt meg kell jegyezni. A probléma akkor kezdődik, amikor nem elég figyelmesek a feleséggel szemben, ugye? Akkor magára hagyják. Tehát törődni kell vele, figyelni rá, gondolni. Mert nagy baj az, hogyha az ördög gondozza a feleséget, ugye? Az nagyon nagy veszélyforrás. Jézus a hazugság atyának nevezi az ördögöt, azt olvassuk, mert hazug és hazugság atya. Mert ő az, aki létrehozta azt, ő az, aki a forrása a hazugságnak, és ő a hazugságnak az atya. Hogy Jézus nem túl hízelgő véleménnyel van róla, ugye? Érthető, hisz az egész világ mindenséget teljesen fejjel tetejére állítja. Még valamit mond Jézus, olvassuk is ezt el, Szilárd esetleg. Ez kinek szól? Kinek mondja ezt Jézus? Már az ő korához beszél, tulajdonképpen mindenkihez, ugye a Bibliánk, akár hozzánk is, és mit fogalmaz meg? Jézus, mi az, ami önöknek feltűnik? Pontosan. Ugyanazt a döntést, amit Éva a kertben meghozott, a fánál, ugyanazt a döntést mi is meghozzuk, nem? Mindenki. Hoz egy döntést, hogy kit szolgál. Ma is tehát döntünk a mi saját életünk és sorsunk felé. Akinek engedelmeskedünk, annak vagyunk a szolgái. Mondja itt maga Jézus. Ha valaki a bűnt választja, ugye akkor annak a szolgája lesz. Ugye, ha valaki Isten választja, akkor annak a szolgája lesz. És ennek a következménye is megvan. Ha valaki a bűnt választja, a halálra viszi őt, ugye a halálba viszi őt az ő választása, ugye, vagy aki az életet választja, Istent választja, akkor az életet és az örök életet hozza az ő döntése. Nagyon komoly dolog. Időnként úgy játszunk valláskérdés, Istenkérdés, Biblia kérdéssel, hogy halogatjuk, meg majd eldöntöm, ha öregre ismerik ezt a sorrendet, amikor van egy ilyen ábra, még egy képeslapot is láttam egyszer, hogy még egy fiatal embert ábrázol, és azt mondja, még túl fiatal, hogy Istennel foglalkozzon, akkor a családapát mutat, túl elfoglalt, hogy Istennel foglalkozzon, akkor mutat egy érett férfit, túl sikeres, hogy Istennel foglalkozzon, egy öreg embert agasztján, túl öreg, hogy Istennel foglalkozzon, nem? Nem. És van egy csontváz, túl késő, hogy Istennel foglalkozzon, nem? Ez is logikus, tehát így az ember halogatja, hajlamos erre, úgyhogy ez a kísértés fennáll. Tessék, parancsol! Nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen, hogy nem volt-e túl tapasztalatlan Éva. Éva rendelkezett azt hiszem jóval magasabb IQ-val, mint mi. Isten adta neki, és Isten felkészítette Évát is, meg Ádámot is arra, hogy a kísértő jönni fog. Tehát döntést hozzon akkor, amikor a kísértéssel szembe kerül. Megmondta ő neki azt, hogy erről a fáról ne egyél, többiről egyél. Tehát erkölcsileg teljesen alkalmas volt Éva a döntést, ezt láthatjuk is, mert ő tudta jól azt, amit Isten mondott, vissza tudta idézni, és helyesen is tudott reagálni az első kísértésnél. Azt látjuk, a fő kísértés a számára is az volt, hogy olyan leszel, mint az Isten. Jót és rosszat is megismersz. Még talán érdemes visszatérni erre egy pillanatra, hogy mit jelent az, hogy jót és rosszat is majd megismersz. Előtte mit ismert az ember? Csak a jót. Hiányzott a rossz ismeret önöknek? Amíg nem ismerjük... Igen. És ez nagyon nagy igazság egyébként. Az ördög a rosszat is úgy csomagolja be, hogy az ember azt hiszi róla, hogy az jó. Láttak már ilyet, hogy valaki azt mondja, hogy ez rossz, de nekem a rossz kell. Láttak már ilyet? Nem, nem sok embert. Egy kevés van. Nem, legfeljebb öngyilkos merénylők, de ők is azt hiszik, hogy az jó. Nem, tehát az ember a rosszról is azt hiszi, hogy jó, és nem úgy választja a rosszat, hogy az rossz, hanem az jónak tűnik. Jakab apostol ezt nagyon jól megfogalmazza, ugye a Jakab első fejezetében azt mondja Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, hogy a különféle kísértések beestek. És ott a görögő szöveg az nagyon érdekes kifejezést használ. A kísértésre azt mondja, hogy poikilos, az egy görög szó, ami azt jelenti, hogy sokszínű, érdekes, szivárványszerű kísértésbe estek. Tehát azt mondja, hogy a kísértésnek nagyon sok formája van, vonzó megjelenése van. Tehát azt mondja, hogy olyan kísértések vannak, hogy az ember nem is kísértésnek látja először, hanem tiszta áldásnak, hogy ez vele történik, nem? Egyébként erre egy jó példa is van, közelmúltban olvastam a lottó nyertesekről. Készült egy statisztika, hogy több mint a fele a lottó nyerteseknek 4 éven belül szegényebb lesz, mint előtte volt. 4 éven belül. És sokan a pszichiátrián végzik. Most az áldás vagy átok? Van erre egy érdekes történet, példatörténet, még mikor is hallottam? 97-ben hallottam egy angol előadótól, és nagyon tetszik, nagyon jól megfogalmazza, hogy sosem tudja az ember, hogy mi micsoda. Volt egy idős bácsi, és volt egy fia, egy lova. És a ló elszökött otthonról. Ismerik a történetet? Nem? Elszökött otthonról a ló. És jönnek a falubeliek, azt mondják, hogy hát micsoda átok, elszökött a lovat. És azt mondja a bácsi, hogy átok vagy áldás, nem tudjuk, áldott legyen az Isten érte. És akkor azt történt, hogy a ló hogy elszökött, keményen kellett dolgozni, most már kézzel, nem tudtak szántani. Ugye. És egyszer csak a lovuk visszaállított, és hozott magával több vadlovat. Beállt valami ménesbe, és akkor hozta az egész ménest. És hozott nekik 5-6-8, nem tudom hány lovat. És akkor az mind befogta ez a parasztbácsi, és akkor egyszer gazdag lett. És jönnek a falubeliek, és azt mondják, hogy hát, azt mondják, hogy milyen áldás ez, amit kaptál. A jó Isten, hogy megáldott. Azt mondja az idős bácsi, hogy áldás, hogy átok, nem tudjuk, áldassék érte az Isten neve. A falubeliek csodálkoztak. A fia megpróbálta betörni a vadlovakat. És amikor megpróbálta betörni a vadlovat, akkor leesett az egyik ló hátáról, úgy eltört a lábát, hogy örökre nyomorék maradt. Jönnek a falubeliek, azt mondják, hogy hát, micsoda átok. A fia teljesen lerokkant, nem tud szinte járni sem. Azt mondja az idős bácsi, hogy áldás, hogy átok, nem tudjuk, áldassék az Isten neve. Ezen is csodálkoznak a falubeliek. Kitört a háború nem sokkal később, mindenkinek a fiát elvitték katonának. Sokan elestek a fronton. Az ő fia otthon maradt. Jönnek a falubeliek. Hát, micsoda áldás, a te fiad itt van. Mi meg... Áldás vagy átok, nem tudjuk. Áldassék az Isten neve. Hogy áldás vagy átok, sosem tudjuk, hogy mi micsoda, mert nem annak látszik, mint ami. Ugye? Nem annak látszik, mint ami. Néha a szenvedés több áldás, mint a lottöltös vagy, ami annak tűnik. De néha sokkal többet tanulunk azáltal, amikor szenvedünk. Én amikor egyetemista voltam, ugye Németországban végeztem az egyetemet, én voltam az egyetlen diák, akinek nem volt szponzora. Nagyon magas volt a tandíj, 13.300 euró, vagyis márka volt akkor egy évben a tandíj. azt ki kellett teremteni, én minden nyáron mentem dolgozni, a szünetem volt, én dolgoztam napi 12-14 órát, és néztem a többiek, hogy nekem miért nincs valaki, aki besegítene a tandíjba. Mindenkinek volt valaki szponzor, vagy szervezet szponzorát, egyház szponzorát, nekem nem volt semmi. Ösztöndíjat kaptam csak, de a legmagasabb ösztöndíj, amit adhattak, az egyharmadát fedezte a tandíjnak. Úgyhogy én rengeteget dolgoztam. Hamburgban kubikoltam, árkotástam nyáron, és aki mindig azt mondtam, hogy Istenem, én már nekem elegem van ebből. Egész nyaram úgy, te képzeljék, én hullafáradt voltam ősszel, amikor kezdődött a tanév. És olyan üresnek éreztem az időt, azt tettem, hogy amikor dolgoztam, vittem magammal szótárat, kinéztem pár szót, zsebbe raktam, mondogattam magamba, lapátoltam, hogy legalább valami értelmeset csináljak. És most utólag rádöbbentem arra, aki ismer, az tudja, hogy elég kemény munkatempót diktálok, hogy én megtanultam dolgozni. Tehát ott a 4-5 év alatt, amíg egyetemista voltam, áldás, hogy átok, én megtanultam dolgozni, én mai napig, hogyha valami nagyon sok munkával találkozok, akkor nem kétségbe esek, hanem elkezdem szervezni. Hogy hogyan lenne. Mert rájöttem, hogy meg lehet az életet másképpen is szervezni. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy átok, de aztán kiderült, hogy áldás. Úgyhogy nem tudjuk az életünknek melyik szakasza, hogy van, hogy működik, de jó tudni azt, hogy a Jóisten ott jelen van, akkor rábízhatjuk azt, és ő nem engedi azt, hogy fentebb kísértsenek, mint ahogy azt elhordoznánk. Itt talán hadd mondjak el egy egyszerű tapasztalatot, hogy erre nézve is van egy tapasztalatom, hogy nem engedi, hogy fentebb kísértsenek. Mindig adósságaim voltak az első két évben, és az év végén azt mondtam, hogy elég. Következő nyáron annyit dolgozok, keresek annyit, hogy legyen egy kis tartalékom is. Mert nem létezik, hogy mindig mínuszban vagyok. Mindig csak tartozok itt tandíjjal. És tényleg elmentem Hamburgba, és egész nyarat végig dolgoztam. Az volt a legmelegebb nyár Hamburgban, valami évtizedes melegrekordok dőltek meg. 39 fok volt odakint, és én árkotástam, meg földműveshez mentem szalmabálát pakolni a traktorra, meg traktoroztam, minden ilyesmit. De jól fizettek, úgyhogy 17 márkát kaptam akkor, úgyhogy szállást, ellátást adtak, és annyit dolgoztam, amit akartam, végén megmondtam, hogy hány órát dolgoztam, kifizették, nem vizsgálta senki. Még a becsületességet is próbára tették, ugye. Úgyhogy végig dolgoztam a nyarat, és én nagyon elfáradtam. Annyira kikészültem fizikailag, hogy amikor visszamentem az egyetemre, én szeptembertől decemberig szinte beteg voltam folyamatosan. Minden náthába beleestem, minden. És azt éreztem, hogy nincs erőm. És akkor jött ismét egy hét szünet, tehát jött a szünet, és nekem dolgozni kellett. De éreztem, hogy most nem megy. Tehát nincs se kedvem hozzá, se energiám hozzá, de menni kell dolgozni. És akkor jelentkeztem mindenhova dolgozni, és nem vettek fel sehova sem. Viszont nekem kellett a pénz. És akkor jelentkeztem, még egy címem volt, Dél-Németországban volt egy gyümölcslégyár, és akkor oda is elküldtem a jelentkezésemet, és visszajön a jelentkezés. És az volt, hogy sajnos nem tudjuk alkalmazni, egy hétre akartam csak dolgozni, nem tudjuk alkalmazni, ez pont a rendszerváltás után volt, a keletnémetek elárasztották ugye Nyugat-Németországot, nem volt munka. És éppen úgy elcsüggettem volna, amikor nézem, hogy a borítékban van még valami. És akkor kiveszem, egy csekk volt benne. Egy heti fizetés, 700 márka, teljesen kitöltve, ajándékba. Azt hittem, mondom, ilyet már kaptam egyszer Amerikából, ilyen nagy lelkű támogató elküldte a csekket, hogy engem támogatni akar, de elfelejtette aláírni. Nem is lett belőle sosem pénz. Úgyhogy mondom, ez is biztos ilyen. Bementem a bankba, hogy kiadják-e a pénzt, kíváncsi voltam, és kifizették. Ott volt a 700 márka kezembe, és azt éreztem, mintha azt mondta volna az Isten, tudom, hogy fáradt vagy, itt a munkadíjad, most törődj egy kicsit magaddal, álljál talpra, ilyen az Isten. Nem enged fentebb kísérteni, mint hogy ezt el tudnánk hordozni. De a következő születben már nem jött csekk. Úgyhogy a földre került a bűn, ugye azt látjuk, és az ember döntéshelyzetbe került, és választási lehetősége van, hogy most kinek engedelmeskedik. Milyen következményekkel járt a bűneset, a bűnbeesés? Most nézzük meg ezt is, mit mond a Biblia róla. Egy csodálatos világ, amit Isten megalkotott, óriási nagy bajba került. Ugye felvetjük a kérdést, hogy Uram, hát miért van szenvedés? Hát most kezdjük érteni az azértot is. Azért, mert igazából Isten nem akart szenvedést a Földön. Ki az, aki elindította a vinát? Ugye az ember az ő döntésével, és Sátán az ő kísértésével. Ez a kettő kellett hozzá. Ennek a következménye a halál, amit érezzük, hogy nem természetes. Tehát nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy természetes az elszakadás. Legfeljebb belenyugszunk, mert már nem bírjuk az életet, nem? Talán azért, mert elfáradunk, de nem természetes az elmúlás. Ugye a természet rendje is felbomlott, érezzük ezt, az elmúlás ugye beköszöntött a természetben, és azt látjuk, hogy ez egy olyan tragédiát váltott ki, amit kezelni kell. Hát milyen lehetőségei voltak az Istennek a bűnkezelésére? Hát Isten egyrészt azt mondhatta volna, amit mi mondunk a romlott befőtre, mit csinálnak a romlott befőttel? Megsemmisítjük. Azt mondhatta volna Isten, hogy ez a kísérlet, ez rosszul sikerült, nem? És azt mondja, hogy ne legyen föld, mi történt volna? Az, aki létrehozza a földet, el is tudja azt pusztítani, nem? És Isten elpusztíthatta volna a fellázadt bolygót, azért, hogy megakadályozza a bűn terjedését, azonban nem ezt tette. Miért nem? Ha azt tette volna, most nem lennénk itt. Miért nem tette azt Isten? Amit mi a romlott befőttel? Tessék? Hát az angyaloknál, de nem az embereknél. Nem, az emberek azok elbuktak. A kétharmad igaz az angyaloknál maradt, azokat nem kellett volna elpusztítani. Elég lett volna Sátánt, a földet, Ádám, Éva, ha elpusztult volna, akkor megoldott volna a probléma. Hát a Jeremiás próféta ad erre választ, esetleg olvassuk is el. Itt egyértelmű választ ad arra, hogy miért nem pusztított el az Isten a földet. Hát miért nem? Milyen szép kifejezés az, hogy örökkévaló szeretettel, nem? Amikor házassági fogadalmat tesznek fiatalok, mit mondanak? Nem? Holtom iglan, holtod iglan. És mi a valóság? Nem? Gyakran tartok házasságterápiát, házassági felkészítést, és azt látom, hogy borzalmasan sok a válás. Magyarországon a statisztika szerint több mint 50% a válás aránya. Ismerek olyan történetet is, ahol Nász útról hazajöttek, beadták a vállópert. Ők is azt mondták, hogy holtod iglan, holtom iglan. Kérdezték a férfit, hogy hát miért adott be a vállópert. Azt mondja, hogy Nász úton láttam először a feleségemet smink nélkül. És elég volt a vállópert. Úgyhogy lehet látni azt, hogy ez a világ máshogy működik. Isten azonban nem így gondolkodik. Azt mondja, hogy bármilyenné is vált az ember, örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért én irgalmasságot terjesztek ki rád. Ugye, mit tehetett Isten, ha nem pusztítja el a földet, más megoldást kellett keresni. Ez a másik megoldás az volt, hogy küld egy megváltót, egy szabadítót, aki megoldja a bűn problémáját. Ugye, megígérte azt, hogy meg fog születni. Ez a megváltó, az egész Ószövetség egyébként erről szól. Az Ószövetség lényeg az, hogy előrejelzi, hogy Jézus Krisztus majd meg fog születni. Rengeteg jövendőlés, már többet ugye említettünk. Az Új Szövetség bemutatja a születését, az életét a megváltónak és a követőinek az életét mutatja be. Ugye, és Jézus maga száll szembe Sátánnal, közvetlenül a kísértéseknek kiteszi magát, és azt mondja Sátánnak, hogy itt vagyok. Ez egy mérkőzése volt Istennek és Sátánnak. Mi volt a mérkőzés tétje? Az volt, hogy Jézus lejött a földre, hogy bemutassa, hogy igenis lehet Isten törvényei szerint élni. Betartani azt, amit Isten jónak mondott. Sátán azt mondta, hogy túl szigorúak a törvényeit, nem lehet megtartani. Én sem tudtam, más sem tudta, az ember sem tudja. Lekorlátozod a szabadságunkat, mondta az Istennek. Jézus lejött, hogy bemutassa, hogy igenis jó az élet, hogyha az ember Isten törvénye szerint éli, és igenis be lehet tartani Isten törvényét, és az áldására van az embernek. Úgyhogy a Sátán minden kísértésével mit próbált meg elérni? Hogy kizökkentse Jézust az engedelmességből. Hogy valahol bűnre csábítsa őt, haragra ingerelje őt, bűnre késztesse őt, hogy ő is vétkezik. Mert ha vétkezett volna Jézus egyszer, mi történt volna vele? Örökre elveszett volna ő is. Ő azonban nem vétkezett, hanem ugye jó pásztorként törődött az emberekkel, és vezette őket, és elmondta azt, hogy miért is jött le a földre, tehát olvassuk is el. Tehát ez volt Jézus eljövetelének a célja, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Amit elveszített a bűn következtében, azt vissza akarta őt hozni. És azért akarta visszahozni, mert örökkévaló szeretettel szereti az embert. Úgyhogy kiszolgáltatta magát teljesen a bűn hatásainak, minden hatásának, ugye keresztre szegezték, és minden kínhalált vállalt az emberért. Ezt János 3.17 jól megfogalmazza.
Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világát.
Itt jól lehet látni, hogy mi volt Isten szándéka Jézus Krisztussal, hogy megtartsa a világot, hogy az embert is megmentse, nem pedig az, hogy károsztassa. Ez nagyon jó dolog akkor, ha valakit a lelkiismeret furdal, bánt a múltja, azt tudhatja, hogy hogyan tekint Isten a bűnösre. Hát hogyan tekint Isten a bűnösre? Pont azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnös. Ez egy nagyon jó dolog. Erre Pál apostol nagyon érdekesen reagál a Timóteus első levelében. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül, és azt mondja, az első vagyok én. Azt mondja, hogy ha Istennek a bűnös ember kell, akkor én nem a sor végére állok, hanem az első sorba. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten csak a jó embert szereti. Ezért a hátsó sorba állunk, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók. De milyen jó hír az, hogy Isten a bűnöst akarja megtartani, szereti a bűnöst, tehát állhatunk nyugodtan az első sorba, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embert. Olvassuk ezt is el. A zsidókhoz írott levél megfogalmazza, hogy mi is volt a lényege, tehát emberré lett teljesen, magára vállalta a halált, hogy megsemmisítsen kit? Az ördögöt, akinek hatalma van a halálon. És ezzel helyreállítsa az embernek az életét a földön, ez volt az ő halálának is az értelme és lényege, úgyhogy Ésaiás próféta ezt meg is fogalmazza. Ezt mondja Ésaiás prófét, hogy Isten nem feledkezett el az emberről, nem hagyta ezt el, bár jó ideig várt Jézus eljövetelével, azonban elküldte Isten az ő fiát, hogy az ember megváltásáért dolgozzon. De keresztre feszítették, a vérét ontotta azért, hogy a bűn következményét magára vállalja, és ezzel helyreállítsa az embert. Lehetőséget adjon az embernek, hogy az Isten családjának ismét tagjává váljon. Azonban Jézus nem halt meg a kereszten örökre, hanem miután lekerült a keresztről, azt látjuk, hogy a harmadik napon, ugye a hét első napján, az milyen nap? Nem hétfő? Ha naptárat veszük, akkor hétfő a hét első napja, nem? Most melyik? Most melyik a hét első napja? Aha. Mikor támad fel Jézus? A hét első napján? És vasárnap? Igen. Tehát a Biblia egyértelműen mondja, tehát a hét első napján, tehát ezt jelzi azt, igen. Nem is kell 30-40 évre visszamenni, még gyerekkoromban is az volt, és az nem 30-40 éve volt. Igen. Igen, tehát még azt hiszem a 70-es évek elején is. Ugye az volt 70-es évek közepén, sőt végén is az volt. Én gyerekkoromban gyűjtögettem a naptárokat, és volt egy jó pár olyan naptárom, ami vasárnappal kezdődött, és angoloknál most is így van. Úgyhogy feltámadott ugye a halálból, és amikor feltámadott, akkor a történet leírja, amit most nem olvastunk fel, hogy nincs a sírban, nem maradt a sírban, feltámadott, és ezzel valóban legyőzte a halált. A sír az üres volt, erről már beszéltünk egyszer, Krisztus feltámadott, hogy ezzel új reménységet adjon mindenkinek. Fontos azonban tudni azt, amit Pál apostol mond, hogy ez a küzdelem, ez még mindig a mi életünk része, és tisztában kell lenni azzal, hogy nagyon nehéz ellenféllel állunk szemben.
Mert nem vérünk, van egy kusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Tehát ez rávilágít arra, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy a túloldalt egy nálunk okosabb személy áll. Tehát Sátán évezredes gyakorlattal, tapasztalattal, mester a kísértésben, hogyan tud az ember akkor megállni vele szemben? Ő jó ideig gyakorolta a kísértést, félre tud bennünket vezetni? Tapasztalták már, hogy úgy be tudja állítani a rosszat, hogy az tényleg vonzó legyen és jó? Igen. Még kedveljük is a rosszat, ugye? Tehát olyan okos, hogy át tud bennünket verni, ugye ez az ő sajátos foglalkozása, a csaló, az ámító, ugye, aki Istennek az ellenlábasa. Azonban fontos tudni azt, hogy még a mai modern világban is nem változott a tény, hogy Jézus örökké való szeretettel szereti az embert, és mindent megtesz azért, hogy megsegítse az embert. Egyetlen egy dolog ad nekünk biztonságot ma a kísértésekben, az, hogyha van egy vezetőnk a mai világban, ez a vezető, ez ki lehet, de Jézus Krisztus, aki kész ma is tanácsot adni nekünk, azért adta a kezünkbe a Bibliát, hogy legyen egy írott vezetőnk is, amit bármikor felnyithatunk, és az segít nekünk, így tudunk tájékozódni. Rendkívül fontos hát azt látni, hogy Biblia nélkül, Isten szava nélkül, isteni vezetés nélkül mindenki halálra van ítélve, mert nem tudunk úgy tájékozódni az életben, a kísértések között, hogy az ember önmagától bölcs legyen. Azonban ha figyelünk Istenre, Isten szavára, akkor az elegendő ahhoz, hogy bölcsen tudjunk járni. Ugye meg is fogalmazza ugye az írás, hogy bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak téged, mondja a Biblia. Tehát Isten szeretne nekünk segíteni abban, hogy tudjunk helyesen dönteni, helyesen járni. Bár időnként azt tapasztaljuk, hogy nagyon igaz a Zsoltáros, hogy amikor azt mondja, hogy a te igéd a lábaimnak szövét nekem, lehet, hogy már egyesek olvasták, a szövétnek az egy kis lámpás volt az ókorban, amit lelógattak madzagon, és a lába elé tartotta az ember. És képzeljünk el, egy pislákoló mécsest a lábunk előtt, mennyit láthatott az ember egy ilyen mécsessel akkoriban. Csak a következő lépést. Ha azt mondja, az Isten igéje is olyan, mint egy ilyen mécses, ami a lábunk előtt világít, és lehet, hogy nem mutatja meg, hogy mi van 20 év múlva, 10 év múlva, de a következő lépésben segít nekünk, és ez fantasztikus dolog. Ahhoz, hogy haladjunk előre, elég mindig a következő lépést felismerni? Elég. Csak gondosan kell nézni, mert ugye az akkori időben ez a mécses, ez a szövétnek, ez nagyon gyengén pislákolt, ugye a Biblia is stabilan világít, de nagyon oda kell figyelni, hogy az ember észrevegye azt, amit tanít. Van azonban egy nagy problémánk a Bibliával, néha más mond, mint amit mi szeretünk. Nem? Voltak már így, hogy néha más mond, mint amit mi szeretünk. Akkor mit kell tenni, hogyha más mond, mint amit én szeretek? Igen. Mit tesznek olyankor? Amikor mást mond, mint amit mi szeretünk, akkor tudunk valamit, méghozzá azt, hogy ismét kísértésbe estünk. Nem? Így ismerjük fel a kísértést. Ha valami más van az életemben, mint amit a Bibliában olvasok, akkor az a kísértés, mert más irányba vonz valami engem, mint amit Isten mondott. Akkor fontos, hogy én engedjek Istennek, ez egy döntés, mint amit Éva is meghozott a fánál, helyesen döntsek, és arra induljak el, amerre Isten tanácsol engem. Ha nem arra indulok el, akkor tudhatom azt, hogy ismét valószínű, hogy rossz döntést hoztam meg. Ennyi volt a mai témakör a bűnről. Nem tudom, egyértelmű volt a Biblia, sikerült úgy egy kicsit összerakni a képet, próbáltam röviden megfogalmazni. Maradt-e nyitott kérdés? Van-e valakinek kérdése? Esetleg a témakör kapcsán. Mi lett volna, hogyha Éva és Ádám nem vétkeznek? Hát azt nagyon szívesen elmondanám. Mi lett volna Luciferrel? Hát Isten biztos lerendezte volna valahogy a problémát. Én nem tudom, hogy mit tett volna. A Biblia arról nem beszél, hogy mi lett volna, hogy. Egyet tudok azt, hogy valószínű, hogy ő megoldotta volna ezt a problémát. Máshogyan lehetséges, hogy mivel nem kapott volna életteret, akkor lehetséges, hogy likvidálta volna, vagy korlátozta volna. De a Földön nem lett volna hatalma neki, azért, mert a Föld, ugye Ádám, mint uralkodó, és Éva, mint uralkodónő, ugye az ő döntésük alatt Isten fennhatóság alá tartoztak volna. Ez nem a mi történetünk lenne, hogyha Ádám és Éva nem vétkeztek volna, és hogy Éva és Ádám nem vétkeztek volna. Hogy mondjam, Ádám és Éva, melyik is vétkezett hamarabb? Nehéz kérdés. De én azt gondolom, hogy érdemes ezeken elgondolkozni. Annyira megszoktuk már rosszat, hogy el sem tudjuk képzelni az életet rossz nélkül, nem így van? El sem tudjuk képzelni az életet halál nélkül. Nem? Annyira megszoktuk a rosszat. Egyesek mondják itt nekem, hogy hát örök élet, hát milyen unalmas lenne az, nem? Örökké csak élni, nem is akarok örök. Ki is mondják sokan, nem is akarnak örökké élni. Semmi rossz nem lenne benne, és pont a rossz a szép időnként. Hát mit csinálnánk, ott unatkoznánk. Mondják, hallottak már ilyet? Nem? Örök élet milyen unalmas lenne. Ez a fontos tudni azt, hogy az a görög szó, ami az örökre vonatkozik, az nem azt jelenti, hogy nincs vége, olyan hosszú, hanem ahogy azt hiszem már beszéltünk itt róla, olyan jó minőségű, hogy nem is foglalkozunk a végével. Azért más jelent, nem? Olyan jó minőségű, hogy nem is számít a vége, mert ugye tovább tart, az ember tartalommal tudja megtölteni, és azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy Isten milyen bölcsességet helyezett bele a világba, döbbenetes azt látni, csak egy fűszálban több tudomány van, mint az összes tudós tudománya, amit az emberek valaha megalkottak. Mert hiába, hogy az ember erőlködik, számítógépet létrehoz, de fűszálat tudott már alkotni, ami növekszik? Nem. Nem. Minden, amit megalkottunk, az mechanika, elektronika, valami egyszerű, sematikus, de fűszál magát gyógyítja, növekszik, forog, szaporodik. Nem fantasztikus? Ha ilyen komplex a világ, ilyen bölcs az, aki alkotta, hát akkor lehet, hogy az örökké valóságon át bőven lesz mit tanulni ott. Ha meg nem, ő szerintem gondoskodik arról, hogy alkot majd olyan új dolgokat, hogy legyen ismét miről gondolkodnunk. Tehát Ádámon és Éván kívül éltek emberek. Igen, két nagyon jó kérdés. Egyik az, Ádám és Éva vétkezett, hát elég lett volna őket megbüntetni, nem? Mi kimaradhattunk volna a történetből? Hát kérdezem, hogy van-e köztünk valaki, aki még sosem vétkezett? Nem? Nem? Mi? Senki nem jelentkezik? Tehát akkor jogosan bűnhődünk mi is, nem? Ha azt vesszük. Tehát minden ember a saját életében is követel olyan hibánkat. Azt mondja Ezékiel prófét, hogy senki sem hal meg az ő atyának a vétke miatt, Isten senkit nem von felelősségre az ő atyának vagy elődeinek a vétke miatt, hanem ugye mindenkinek a saját bűne megvan. Másrészt meg azt fontos látni, hogy amit mondtam az elején, hogy Ádám és Éva tulajdonképpen ennek a földnek voltak a vezetői, képviselői. Rajtuk kívül akkor nem volt a Biblia leírása szerint senki más, ők voltak ketten a földön. Ugye, és ők, mint képviselők vétkeztek, és ezért egyfajta irányba vitték a földet, amit mi is csak erősítünk sajnos. Tehát sajnos az ember nem fordította vissza ezt az irányt, hanem egyre csak romlik a föld állapota. Ebben mindannyian szerepet játszunk, és így a földnek a helyzete egyre csak rosszabbodik. Tehát mi is valahol ugyanazt tesszük, amit Ádám és Éva megcselekedett. A másik kérdés pedig az volt, hogy ugye voltak ott még emberek, de többnyire azt kérdezik, hogy azt olvassuk, hogy megszületett Ádámnak a gyermeke. Kain, Ábel, Sét, és utána megnősültek. És hát akkor kit vettek el ők feleségül? Meg hát akkor hogy is volt ez az egész történet? Nagyon érdekes kérdés. Annyit tudunk, hogy Ádámnak és Évának is, és mindenki másnak, akit a Biblia megemlít, azt mondja, hogy születtek fiaik és lányaik utána. Tehát azt nem ír le mindenkit, minden gyermeket a Biblia. Születtek fiaik és lányaik, tehát biztos, hogy ugye Ádám és Éva leszármazottai voltak csak a földön ekkor, ezt a Biblia nagyon egyértelműen állítja, ugye lehet nézni a családfákat is, és Kain, Sét csak azok közül tudtak választani, akik ugye Ádámtól származtak. Itt felvetődik a vérfertőzés kérdése, hogy a családon belüli házasság, hogy ez hogyan működik. Erre nagyon egyszerű választ mondott az egyik orvosbarátom, azt mondja, hogy a vérfertőzés az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az embernek van egy kromoszóma készlete, és ezekben vannak sérült kromoszómák, tehát sérült gének, sérült kromoszómák, és amikor két családból két személy összeházasodik, akkor az egész, mind a kettő nem azonosak a hibák a kromoszómákban, hanem különbözőek, tehát mindig van egy jó kromoszóma benne. És a jót veszi alapul a szervezet. Most a testvérházassággal az a probléma, hogy ugyanaz a kromoszóma sérült, és amikor összeházasodnak, akkor egy kromoszóma az csak hibás lehet. Viszont Ádám és Évát hogyan teremtette meg az Isten? Volt hibás kromoszómája Ádámnak és Évának? Nem. Tehát gyakorlatilag a vérfertőzésnek a veszélye kizárt, mert nem volt hibás kromoszómája, azt mondja a Biblia, hogy tökéletessé teremtette meg. Onnantól kezdve van vérfertőzés, hogy elváltozás, degeneráció következett be a génállományunkban, kromoszómákban. Innentől kezdve a vérfertőzés valós veszélyt jelent az ember számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.